Arthur Rimbaud, Napfény és hús. Válogatott levelek. Megjelenik Arthur Rimbaud első ismert költeménye, az Árvák újévi ajándéka. Charleville, 1870. május 24-e.
Théodore de Bainville úrnak, Párizs. Drága mester, a szerelem hónapjaiban járunk, 17 éves vagyok. A reménykedések és ábrándozások korát élem, ahogy mondani szokás, és csak ugyan, mint a múzsa ujjától megérintett gyermek, bocsássa meg, ha ez közhelyes, neki láttam, hogy elmondjam őszinte hiteimet, reményeimet, élményeimet, csupa költői tárgyat, amit én tavasznak hívok. Azért küldök el önnek néhányat ezekből a versekből, méghozzá a kiváló kiadó Alfred Lömer közvetítésével, mert szeretem az összes költőket, az összes derék parnasszistákat, mivel hogy a költők parnasszisták, az eszményi szép szerelmesei. Mert önben Nagy Jámborul Ronszár egyik utódját szeretem, 1830-as mestereink testvérét, igazi romantikust, igazi költőt. Szóval ezért. Buta dolog, ugye? De mit tegyünk? 2 év. Talán 1 év múlva Párizsban leszek. Én is, szerkesztő urak, parnasszista leszek. Nem tudom, mi ez bennem, ami fölfelé tör. Esküszöm, drága mester, hogy örökre hódolni fogok a múzsának és a szabadságnak, e két istennőnek. Ne húzz el nagyon a száját e versek olvastán. Megőrülnék az örömtől és a reménykedéstől, ha volna olyan kedves drága mester, és szorítatna egy kicsike helyet a krédóin unámnak a parnasszisták között. A Parnasszus utolsó sorozatába kerülnék. Költői krédó lenne a versből. Ó, becsvágy! Ó, te őrült becsvágy! Krédó in unam.
Napfény és hús.
Az élet és gyöngétség anyja ontja a lángoló gyönyört mámoros földgolyónkra. Megérzi, aki lenne a völgy füvére dőlt, hogy vérrel bugyborog és nászra vár a föld. És az óriási mell, melyben zihál a lélek, merő asszonyi hús, merő mennyei kélyek, s a nedvektől nehéz, lángokkal terhes öl, bozsgó nyüzsgő csírák hevében tündököl. És minden nől dagad. Ó Vénusz, égi asszony, az antik ifjúság napját hadd megsiratnom. Buja faunt, vad szatírt, istent, ki idelen a fák kérgébe mart a vágytól részegen, s a tavirózsa közt csókolt egy szőke nymfát. Befáj a messzi múlt, mikor a zöld selyem fák rózsálló vére, s a folyam, s a földi nedv pán ereiben egy világot épített. S nyögte a zöld talaj az isten kecske talpát, és pán a tiszta síp ajkára nyomva ajkát zengte az ég alatt szerelmi himnuszát. Vagy állt a sík mezőn, s a mindenség kuszált válaszát leste, mely hívó szavára zsongna. Füttyös csíszt ringatott a tölgyek néma lombias embert a föld öle, s Istenben szeretett az állatfajta mind, s a kéklő tengerek. Befáj nekem a nagy kübele régi napja, fényvárosokon átsurrant nagy érc fogatja, és fennen tündökölt gigászi szép feje. Melle kettős csúcsán ömlött a lét teje, s elárat ragyogóna roppant végtelenben. Áldott jó emleit szítta a boldog ember, játékos kisdedül megülve térdeit. Akkor az ember is erős volt, szűz s szelíd. S szegény azt mondja most, jaj, minden tudok már, és csukott szemmel, és dugult füllel botorkál. Nincs, nincs már istene, az Isten maga lett. Király és Isten, ő. És hol a szeretet? Emlődre most szegény, beboldogan tapadnak kübele, istenek s emberek gazdag anyja. Ha Asztártét soha nem hagyta volna el, ki kék habok közül bukkant a légbe fel, virághúsán a hab illata szállt a széllel, lágy tajték havazott rózsálló köldökére, megvillantotta nagy szeme éj csillagát, s rigódalolt a fán, és a szív mélyén a vágy. Bekerülhetne ez a vers a jelenkori Parnasszusba? Nem költői hitvallás-e? Én nem vagyok ismert. Mit számít? A költők mind testvérek. Ez a vers hisz, szeret, reménykedik. Ennél több nem kell. Drága mesterem, emeljen kicsit magasabbra. Ifjú vagyok. Nyújtsa felém a kezét. Arthur Rimbaud.
George Isambard-nak, Charleville, 1870. augusztus 25-e. Isambard, Rimbaud fiatal tanára Charleville-ben, ahol barátságot kötöttek.
Milyen szerencsés, hogy már nem Charleville-i lakos. A szülővárosom a vidéki kisvárosok között is páratlanul tökkel ütött. Látja, efelől nincsenek többé illúzióim. Minthogy Mezier közelében fekszik, ilyen város nincs még egy, minthogy 200-300 bakakóborol az utcáin, a nyájas helybeli lakosok prüdom módra izgágáskodnak, egészen másképp gesztikulálnak, mint a metzi vagy a strasburgi ostromlottak. Ijesztőek az újra uniformisba bújt nyugdíjas szatócsok. Elképesztő, hogy milyen pikánsak ezek a jegyzők, üvegesek, adószedők, asztalosok, és az összes bendő, az összes pocakos, amint a flintájával a szíve fölött honvédőrjáratos dizik Mezier kapuinál. Szűkebb hazám föl kell. De én jobb szeretem ülve látni. Az én elvem az, csizmádat se mozdítsd. Hontalan, beteg, dühös, ostoba, zaklatott vagyok. Napfürdőzésekre vágytam, végtelen sétákra, nyugalomra, utazásokra, kalandokra, szóval céltalan kószálásokra, és különösen újságokra, könyvekre vágytam. Nincs semmi. Semmi. A postával semmi sem jön a könyvkereskedőknek. Párizs alaposan csúfot űz belőlünk. Egyetlen új könyv sem jött. Ez maga a halál. Újságok terén a tisztes Courrier des Ardennes-re fanyalodom, amelynek tulajdonosa, kiadója, igazgatója, főszerkesztője és egyetlen szerkesztője Pujár. Ez a lap a lakosság törekvéseinek, vágyainak és nézeteinek szócseve. Képzelheti. Mondhatom, szép dolog. Száműzöttnek lenni saját hazánkban. Szerencsére itt van nekem a maga szobája. Emlékszik még, mire jogosított föl? Elvittem a fele könyvtárát. Semmi nem maradt. A könyvtára az én végső mentőpallóm. Kimerült. Megakadt a szemem a Don Quixote-n, 2 óra hosszat doréfa metszeteit nézegettem előről végig. Mára már semmi sem maradt. Küldök verseket. Reggel, napozás közben olvassa őket úgy, ahogy én írtam őket. Már nem tanár, remélem.
George Isambard-nak, Párizs, 1870. szeptember 5-e.
Kedves uram! Azt tettem, amiről lebeszélt. Felutaztam Párizsba, ott hagytam anyám házát. Augusztus 29-én tettem meg ezt a lépést. Ahogy leszálltam a vonatról, letartóztattak, mert nem volt egy vasam se. És tartoztam 13 frankkal a vasútnak. A főkapitányságra vittek, és ma a mázában várom az ítéletet. Jaj. Magában reménykedem, akár az anyámban. Mindig olyan volt hozzám, mintha a bátyám lenne. Esdekelve kérem a felajánlott segítséget. Írtam az anyámnak, a császári ügyésznek, a Charleville-i rendőrfelügyelőnek, ha nem tud felőlem semmit szerdán, a Douai-Párizs vonat indulása előtt szálljon fel erre a vonatra. Jöjjön ide, lépjen közbe az érdekemben, levélben vagy személyesen a főügyésznél. Könyörögjön, vállaljon kezességet értem, fizesse ki az adósságomat. Tegyen meg mindent, amit tud. És ha megkapta ezt a levelet, írjon maga is, parancsolom, igen, parancsolom, hogy írjon szegény anyámnak. Charleville Madeleine rakpart 5, és vigasztalja meg őt. Nekem is írjon. Tegyen meg mindent. Most úgy szeretem, mintha a bátyám lenne. Ezentúl úgy fogom szeretni, mintha az apám lenne. Készszorítással. A maga szegény Arthur Rimbaud-ja. Fogoly, mázában. Ha eléri, hogy szabad lábra helyezzenek, vigyen magával Douai-ba. Csak benned hiszek én, Aphrodite, szerelmes, habszülte, szép anyánk. Jaj, utunk oly keserves, mióta itt az új Isten keresztje húz. Benned hiszek, virág, Vénusz márványa, hús. A roppant ég alatt oly rút és bús az ember. Nem tiszta már, és ezért mezítlen járni nem mer. Isteni melle lád merő szenny, ronda por. Mennyei teste is satnyul a szolgasor mocskában, mint a tűzlángján a gyenge bálvány. És még a halálban is élni szeretne halvány vászként, gúnyolva azt a szépet, aki volt. És a nő, akit kegyet szűz kellemmel beszúrt, és akiben sárvalónk oly istenszerűvé lett, hogy sugarak között lengjen az árva lélek, halkan suhantva föl hő vágya szárnyait, rögbörtöne fölött a tündöklő napig. A nő nem érti már a hús vidám kalandját. Pompás komédia, és az emberek kacagják, kacagják Vénuszom mézízű szent neved.
Georges Isambard-nak, Charleville, 1871. május 13-a.
Kedves uram! Hát, újra tanár lett. A társadalomnak kell szentelnünk magunkat, mondta egyszer nekem. És most lám, tagja lett a tantestületnek. Ön jó úton van. Én is követem ezt az elvet. Cinikusan eltartatom magam. Felkutatom a kollégium ismert régi idiótáit, és ami ostobát, mocskosat, gonoszat szóban és tettben csak ki tudok találni, mindent átadok nekik. Sörrel és lányokkal fizetnek. Stat mater dolorosa, dum pendet filius. Így van, a társadalomnak kell szentelni magamat. És igazam van. Pillanatnyilag önnek is igaza van. Végül is ön nem lát a maga elvében mást, mint szubjektív költészetet. Az a makacság, amellyel, bocsánat, újra az egyetemi szamárlétra elérésére törekszik, bizonyítja ezt. De akárhogy is, ön mindig elégedett lesz, mint az olyanok, akik ugyan nem csináltak semmit, de hát nem is akartak. Arról nem is beszélve, hogy az ön szubjektív költészete mindig rettentően ízetlen volt. Egy nap remélem, és még hányan remélik ugyanezt, megtalálom az ön elvében az objektív költészetet. Őszintébben keresem, mint ahogy ön. Munkás leszek. Ez a gondolat tart vissza, valahányszor örjöngő dükkergetne a párizsi csata felé, ahol pedig annyi munkás hal meg e közben is, míg önnek írok. Most dolgozni? Ez soha. Soha! Sztrájkolok. A lehető legnagyobb züllésnek indultam. Hogy miért? Költő akarok lenni, és azon dolgozom, hogy látnokká tegyem magam. Ezt bizonnyal egyáltalán nem érti. És nem is igen tudom jobban megmagyarázni. Arról van szó, hogy az összes érzékek összezavarásával eljussunk az ismeretlenhez. írdatlan szenvedés, de erősnek kell lenni. Született költőnek, és én magamban felismertem a költőt. Nem az én hibám. Nem helyes azt mondani, én gondolom. Úgy kellene mondani, engem gondolnak. Elnézést a szójátékért. Én, az mindig valaki más. Hát tehet róla a fa, hogy hegedű lett belőle? És fene essék az öntudatlanokba, akik olyasmi rágódnak, amiről sejtelmük sincsen. Szívből köszönti Arthur Rimbaud.
Georges Zambarnak, Charleville 1871. július 12-e.
Ön most a tengerben fürdik, beszállt a hajóba. Irigylem érte itt, ahol a fulladás környékez. Aztán pedig szörnyen unatkozom. Semmit, de semmit se vagyok képes papírra vetni. Szeretnék viszont kérni valamit öntől. Egy könyvkereskedővel szemben tekintélyes adósság zuhant rám, akinek egy árva garas se nyomja a zsebemet. Már most bizonyára emlékszik rá, hogy 1870. szeptemberében, mikor is kísérletet kellett tennem arra, hogy megenyhítsek egy megkeményedett anyai szívet, ön a tanácsomra elvitt néhány kötetet, 5-öt vagy 6-ot, amiket én még augusztusban vittem el önnek a lakására. Nos tehát, ragaszkodik-e Banvi Florisához és a száműzöttekhez? Jó magam, miután kénytelen vagyok öreg példányaimat visszaszármaztatni a kereskedőmre, nagyon örülnék, ha ezt a két kötetet visszakaphatnám. Idehaza vannak még más dolgaim is Bánvítől, kiegészítve az önnél levőkkel, kitennének egy sorozatot, azokat pedig sokkal jobban veszik, mint a külön köteteket. Nincs meg önnek a siklók? Új áron tudnék túladni rajta. Ragaszkodik a perzsa éjszakákhoz? Rá még az antikváriusok is étvágyat kaphatnak. Hát, Pommartennek ehhez a kötetéhez? Errefelé akadnak könyvbúvárok, akik szívesen vennének ilyen prózát. Ragaszkodik-e a glánőzökhöz? Az ardenni kollégisták 3 frankot is leolvasnának, hogy ilyen egekben úszkálhassanak. Bebizonyítanám az én krokodilusomnak, hogy egy ilyen gyűjtemény megvétele busásan megtérülne. Glóriát hintek az elfeledett címek köré. Ha kell, bevetek mindent, hogy megpuhítsam az ószerest. Ha tudná, milyen helyzetbe hozhat, és akar is hozni anyám a 35 frank 25 centimnyi adósságommal, egy percig sem habozna, és átengedné nekem az öreg darabokat. Arra kérném, hogy a csomagot De Verrier úr címére küldje, 95 Sulez Allée, aki tud a dologról, és várja. A postaköltséget megtéríteném önnek, és határtalanul hálás volnék. Ha akadna bármi olyan nyomtatott ügye, aminek egy tanárkönyvtárában nincs helye, és ilyenre bukkan, küldje el nyugodtan. De gyorsan, az Istenért, mert sürgetnek. Szívélyesen üdvözli, és köszöni előre is, Arthur Rimbaud. Ó, ha a tűnt idő megtérne még veled. Mert minden szerepét eljátszotta az ember. És a bálványok sorát, ha eldöntötte egyszer, s nem lesz már istene, fölserken a merész, s ahonnan származott, az ég szemébe néz. S hős eszme és örök gondolat mindahány van, s ami csak isteni, esendő húsporában, fölleng és föllobog a homlok alatt. S ha látod majd, amint a mennyek közt kutat, s nem félve semmitől, vén jármát zúzza széllyel. Megváltod akkor őt. Megváltod szent segéllyel.
Paul de Meninek, Charleville 1871. augusztus 28-a.
Uram, ön arra késztet, hogy kérésemet megismételjem. Íme tessék. A vádlott helyzete. Egy évvel ezelőtt hátat fordítottam a köznapi életnek, ismeretes mielokból. így törvényen kívüliségemhez méltóan kikényszerítettem egy anyából, aki oly merev, mint 77 ólomsisakos katonatiszt, a végső döntést. Arra akart kényszeríteni, hogy rendszeres munkát vállaljak Charleville-ben, Ardennek. Vagy állást vállalok, mondta, vagy mehetek, amerre látok. Ezt az életet visszautasítottam, minden magyarázat nélkül. Ez szánalmas lett volna. Egészen mostanáig haladékot nyertem tőle. Most odáig jutott, hogy szüntelen szökésemet várja. Meggondolatlanul tapasztalatok híján majd úgyis nevelőintézetben végzem. Ettől a perctől kezdve végre csend lesz körülöttem. Íme az undor kendője, mellyel a számat betapasztották. Ilyen egyszerű az egész. Nem kérek semmit, csak tájékozódni szeretnék. Szabadon akarok dolgozni, de Párizsban, ahová vágyom. Vegye úgy, mintha egy járókelő volnék, senki más. Megérkezem egy hatalmas városba minden anyagi erőforrás nélkül. Ön azt mondja, napi 15 karajcárért tud munkát, megmondja, hogy ide és ide kell mennem, ezt és ezt a munkát kell csinálnom, így és így lehet belőle megélni. Én jelentkezem, ahol kell, elvégzem a munkát, éldegélek belőle. Ezért kértem is, hogy olyan munkát ajánljon, mely nem köt le teljesen. Mert a gondolkodáshoz jó darab idő kell. Szívesen fogadna-e egy kis ízelítőt munkáimból?
Ernest de la Haye-nak.
Barátom, bizony megdöbbentő az élet az arduani kozmoráma keretei között. Nem azt a tájat vágyom vissza, ahol tésztán, meg sáron élnek, karcos bort és házi sört isznak. Igazad van abban is, ha újra és újra lerántod róluk a leplet. De ami itt van, pálinka főzés, kotyvasztás, csupa korlátoltság. A nyár pedig tikkasztó, nem mintha örökösen kánikula volna, de látni azt, hogy a szép idő mindenkinek jó, és mindenki disznó. Gyűlölöm a nyarat, amint egy kicsit erőteljesebben nyilatkozik meg. Akkora a szomjam, hogy már-már az üszkösödéstől félek. Az Ardenni, meg a belga folyókat, meg a barlangokat, őket vágyom vissza. Persze, itt is van azért egy kedvenc italozó helyem. Éljen az Abszomi Akadémia! Ha a pincérek még oly gonoszak is.
Akadémiának nevezték el vendégei a Saint-Jacques utca egyik híres csapszékét, mert falai mentén 40 hordó sorakozott, és a francia akadémiának hagyományosan 40 tagja lehet. Rimbaud szóleleménye az abszintot rejti.
Ez a legkülönlegesebb és legszédítőbb öltözet. Az italárusok zsájájának erényeiből fakasztott részegség. Az abszomi. De az egész csak azért, hogy utána a szarba hemperegjenek. Mindig ugyanaz a nyavajgás, a fenébe is. Egy takaros szobában lakom, amelyik végtelen mély, de csak 3 négyzetméternyi udvarra néz. A Rue Victor Cousin a Baren kávéháznál ér ki a Sorbonne térre, a másik vége pedig a Rue Soufflot-ba torkollik. Itt egész éjjel vizet iszom. Nem látom a hajnalt, nem alszom, és megfulladok. Hát ennyi. A kérésednek mindenképp eleget fogok tenni. Ne felejts el szarni a La Renaissance című irodalmi és művészeti lapra, ha találkozol vele. Én mostanáig elkerültem Caropol szarnok emigránsainak csapásait. És pokolba az évszakokkal. És botorság. Bátorság. A.R. Rue Victor Cousin, Hotel de Cluny. Az óceán ölén fénytested meglobog. Sugárzik, tündököl, s végtelen mosolyod, végtelen vágyat unt az irdatlan világra. A mindenség remeg, mint óriási hárfa. Egy óriási csók borzama rázza meg. Kész omjas a világ, s te megelégíted.
1872. július 7-én Rimbaud és barátja Verlaine együtt hagyja el Párizst. 1873. januárjától márciusáig Verlaine és Rimbaud együtt él Londonban. Verlaine-nek London péntek délután, 1873. július 4-e.
Gyere vissza, drága barátom, egyetlen barátom, gyere vissza. Esküszöm, hogy megjavulok. Ha barátságtalan voltam hozzá, csak tréfa volt, csökönyösen, hosszúra nyújtott tréfa, amit bánok, jobban, mint kimondható. Gyere vissza. Elfelejtjük ezt az egészet. Nagy baj, hogy így beugrottál a tréfának. Már két napja egyfolytában sírok. Gyere vissza. Szedd össze a bátorságodat, drága barátom, semmi sincs veszve, csak meg kell tenned ugyanazt az utat visszafelé. Újra együtt élünk majd itt, bátran, türelmesen. Ó, könyörgök neked. Ez a te érdeked is. Gyere vissza. Megtalálod itt minden holmidat. Remélem, most már tudod, hogy a veszekedésünkben nem volt egy szemernyi igazság sem. Szörnyű pillanat. De amikor intettem neked, hogy szállj ki a hajóból, miért nem jöttél? Két évig éltünk együtt, és meg kellett érnünk ezt az órát. Mihez kezdesz most? Ha nem akarsz ide visszajönni, akarod, hogy én menjek utánad? Rimbaud, aki a tiéd egész életére. Gyorsan válaszolj, nem maradhatok itt hétfő esténél tovább. Nincs már egyetlen peném se, nem tudom postára adni ezt a levelet. Ha nem találkozhatom vele többé, beállok tengerésznek vagy katonának.
Verlaine-nek, hétfő délben, London 1873. július 7-e.
Drága barátom, vissza akarsz jönni Londonba. Nem tudod, hogyan fogadna itt egytől egyig mindenki, és hogy milyen képet vágna Andrieu meg mások, ha újra veled látnának. Mindamellett nagyon bátor leszek. Mondd ki őszintén, amit gondolsz. A kedvemért akarsz visszajönni Londonba? És melyik nap? A levelem hatására? De hiszen már semmi sincs a szobában. Mindent eladtam, egy felöltő kivételével. 2 font 10 kaptam érte. Viszont a fehér nemű még a mosónőnél van, és egy csomó mindent megtartottam magamnak. 5 mellényt, az összes inget, gatyákat, gallérokat, kesztyűket, meg az összes cipőt. Valamennyi könyvedet és kéziratodat biztonságban helyeztem. Szóval csak a nadrágjaidat adtam el. A feketét és a szürkét. Egy felöltőt és egy mellényt. Továbbá a zsákot és a kalapdobozt. De miért nem írsz egyenesen nekem? Igen, drága kicsim, még egy hétig maradok. És ugye te is jössz? A tiéd vagyok. Várlak. Büszke, szabad fejét fölemelte az ember, s a hús oltárain az Isten félelemmel vonaglik meg a szép, váratlan sugarán. Az új perctől derűs, múlt kénytől halovány ember kutat, s tanul. A gondolat, e fáradt és századokon át elnyomott kényes állat kipattan homlokán, s a miértre felel. Mi szabadon szökel. Ó, ember, bízni kell. Miért a néma ég, s az űr ezer csodája, s az arancsillagok nyüzsgő csillámpalája, s a folyton fölfelé szállunk, mit látni fel? egy pásztor tereli a szörnyű tereken mozgó világokat egy óriási nyájban. S remegnek egy örök hang dallamviharában az éter karja közte bolygó rendszerek.
Ernest de la Haynak, Stuttgart, 1875. március 5-e.
Verlaine a minap ide utazott. Mancsában rózsafüzérrel. 3 óra telt belé, és megtagadta a jóistent, és kivéreztette a mi urunk 98 sebét. 2,5 napot töltött itt, nagyon józanul, majd remonstrációmra hallgatva visszatért Párizsba a végből, hogy befejezze a tanulást ott a szigeten.
Családjának. Genova, 1878. november 17-e, vasárnap.
Kedveseim! Ma reggel érkeztem meg Genovába, és megkaptam leveleiteket. Az egyiptomi útlevélért aranyban kell fizetni, mivel nincs semmiféle kedvezmény. Hétfőn, 19-én indulok este 9-kor. A hónap végén érünk oda. Ölellek benneteket. Minden hálám a tiétek. Kb. 20 nap múlva írok megint. Hívetek. S az ember láthaté, s mondhatjai hiszek. A szóló gondolat többé hát, mint az álom. S az ember, aki lesz, hogy tüstént sírba szálljon, honnan jő? Embriók csírák között libeg az óceán ölén, óriás tégelyek alján, s az ősanya ott kelti föl a mélyen, hogy lélegezzen, és hogy serkenjen, s hogy éljen, hogy növő búzaszár legyen, s vágyó virág. Semmit se tudhatunk. Fullasztó babonák, s tudatlanság nehéz köpenye húzza vállunk. Ember majmok, anyánk hüvelyéről leválunk, s rejti fakó eszünk tőlünk a végtelent. Néznénk, s a büntető kételj madara leng fölébünk. Zord madár, hozzánk csap szörnyű szárnya, s mintha a horizon örökre messzi szállna.
Családjának. Larnaca, Ciprus, 1879. február 15-e.
Kedveseim! Egy bányában felügyelek a ciprusi tengerparton. Egy csatornát is építenek. Feladat még a kőbehajózása is a társaság 5 hajójára meg a gőzösére. Van még egy mészégető is, téglaüzem, stb. A legközelebbi település 1 óra járásra van. Itt csak a szikla rengeteg, a folyó és a tenger. Ház egyetlen egy. Se föld, se kertek, sehol egy fa. Nyáron 80 fokos a hőség. Mostanában gyakori az 50 fok. Ez a tél. Néha esik is. Enni errefelé vadat esznek, tyúkot meg efélét. Az összes európai megbetegedett, engem kivéve. Legfeljebb, ha 20-an voltunk itt európaiak a táborban. Az elsők december 9-én érkeztek. 3 vagy 4 meghaltak. A ciprusi munkások a környező falvakból jönnek. Volt, hogy 60-at is munkába állítottak. Én irányítom őket, Ellenőrzöm a napszámot, kiosztom az anyagot, tájékoztatom a társaságot, könyvelem az élelmet és minden egyéb kiadást. Én fizetem ki a béreket is. Tegnap fizettem ki 500 frank részletbért a görög munkásoknak. Havonta 150 frank fizetést kapok. Azt hiszem. Eddig 20 frankon kívül még semmit sem kaptam. Arthur Rimbaud, postán maradó Larnaca, Ciprus.
Családjának. Aden, 1880. augusztus 17-e.
Kedveseim! 400 frankkal jöttem el Ciprusról, közel 2 hónapja, miután vitáim támadtak a főbérfejtővel és a mérnökkel. Ha maradok, néhány hónapon belül jó álláshoz jutottam volna. De még visszamehetek. Mindenfelé kerestem munkát a vöröstengeri kikötőkben, Dzsiddában, Szuakinban, Masszavában, Hodeidában, stb. Ide azután érkeztem, hogy Abesszíniában próbáltam csinálni valamit. Megérkezésemkor beteg voltam. Egy kávékereskedőnél dolgozom, egyelőre csak 7 frankért. Ha összegyűlik pár száz frankom, elmegyek Zanzibárba, ahol, amint mondják, bőven akad munka. Írjatok!
Tárva nyitva a menny, és az új ember előtt, ki a roppant világ dús fényeiben őtt, és összefont karral áll, halottak már a titkok. Dalon. S vele a fák és a folyók vize suttog új boldog dalt, amely száll, száll, és a napba vág. A megváltás dalon. A szerelem.
Szeptember 22-e.
Kedveseim! A lehetőségekhez mérten jól megy sorom. A cég havonta több 100 000 frankos üzletet bonyolít le. Én vagyok az egyetlen alkalmazott, minden az én kezemen megy át, úgyhogy most már kitűnően kiismerem magam a kávékereskedelem alakulásában. A főnök teljes bizalmát élvezem. Csak az a baj, hogy rosszul fizetnek. Napi 5 frankot kapok, élelmet, szállást, mosást, stb. Stb. Lóval, kocsival együtt ez napi 12 frankot biztosan kitesz. De mivel én vagyok az egyetlen valamennyire értelmes hivatalnok itt Adenben, második itteni hónapon végén, azaz október 16-án, ha nem adják meg a havi 200 frankot a költségeken kívül, akkor odébb állok. Inkább elmegyek, mint hogy kizsákmányoljanak. Egyébként már kb. 200 frank van a zsebemben. Kívánom nektek a legjobbakat, és 50 év nyarat megszakítás nélkül. Híretek!
Családjának. Harer, 1880. december 12-e.
Kedveseim! 20 napi lovaglás után érkeztem meg ide a szomáli sivatagon keresztül. Harer Egyiptom által gyarmatosított város, és az ő kormányuktól függ. A helyőrség több ezer embert számlál. Itt található az ügynökségünk és az üzleteink. Összeszedtem valami nyavaját. Nem túl veszélyeset, de az itteni klíma minden betegségre komiszulhat. A seb sohasem gyógyul be.
Egy milliméternyi vágás az ujjon hónapokon át levedzik, és nagyon könnyen elüszkösödik. Másfelől az egyiptomi hatóságok csak elégtelenül vannak ellátva orvosokkal és gyógyszerekkel. Az éghajlat nyáron nagyon párás, ez nekem árt, igen kínos. Számomra túlontúl is hideg.
Ó, izzó fényű hús! Eszményi fény hatalma. Szerelmi újulás, hajnalok diadalma. Mikor a csöpp Erosz, Skallipygosz remek lábához hajlanak hősök és isterek, s ők ketten még sziromhavasz fejükre lankat nőket, s nyomukban nyílt rózsákat simogatnak. Könnyed a habba hull, amíg a Tézeusz fehére villogó gályája tolhúz, melyet a hűs vizek s a hőnap fénye fürdet. Gyermeki gyönge szűz, kit egy éj búja tört meg, Ariadné, Csitúj. Setét bogyós arany szekéren Lüsziász frig réteken rohan, parázna tigrisek s rőt pártucok ragadják, bíborra festik kék folyamok mélahabját.
Családjának. Aten 1884. május 5-e.
Kedveseim! Társaságunkat teljesen felszámolták, és a Hareri ügynökség, amit én vezettem, megszűnt. Az Adeni ügynökséget szintén bezárták. Április végén megköszönték a szolgálataimat, és a szerződés értelmében 3 havi, egészen július végéig szóló fizetést adtak nekem kártérítésként. Most hát nincs állásom. Itt most nincs munka. Fogalmam sincs, vajon hol találom magam egy hónap múlva. 12-13 ezer frank van nálam, és minthogy itt senkiben sem lehet megbízni, az ember kénytelen magával hordani és örökösen szemmel tartani a vagyonkáját. És ez a pénz, amiből elegendő évjáradékot húzhatnék, hogy állás nélkül megéljek, semmi hasznot sem hoz nekem. Csak folytonos bosszúságok forrása. Milyen vigasztalanul tengetem az életem képtelen éghajlatokkal, észbontó körülmények között. A megtakarított pénzemből biztos jövedelmem lehetne. Kicsit megpihenhetnék sok évi kínlódás után, de nem elég, hogy egyetlen napot sem bírok ki munkanélkül, még gyümölcseit sem élvezhetem. Az itteni kincstári bank nem fizet kamatot a betétek után. A kereskedelmi cégek pedig nem megbízhatók. Ti nem éltek ilyen lázálomban. Szívesen képzelem magam elé az otthoni nyugalmas életet, csendes foglalatosságokat, bárcsak megmaradnának ilyennek. Én viszont arra vagyok ítélve, hogy még sokáig, talán örökre, itt éljek ezeken a vidékeken, ahol már ismernek, és ahol mindig találok munkát, míg Franciaországban idegen lennék, nincs ott semmi keresnivaló. Szóval, reméljük a legjobbakat. Bizakodva ölel Arthur Rimbaud. Postrestaurant Adenkamp, Arábia.
Családjának. Kairó 1887. augusztus 23-a.
Kedveseim! Abesszíniai utazáson véget ért. Azért jöttem Kairóba, mert a Vöröstengernél elviselhetetlen volt a hőség ebben az évben. Állandóan 50-60 fok. És mivel legyegültem 7 évi minden képzeletet felülmúló fáradozásban és irtózatos nélkülözések közepette, Úgy gondoltam, itt majd 2-3 hónap alatt rendbe jövök. De újra csak költségekbe vertem magam. Mert semmi dolgom itt. Az életmód pedig olyan, mint az európai, és meglehetősen drága. Napok óta reuma kínoz vesetájon. Halálos gyötrelem. Ugyanez a jobb combomban is, ami időről időre megbénít. Ízületi fájás a bal térdemben, egy már régi reuma a jobb vállamban, a hajam teljesen megőszült. Úgy érzem, hogy az életem zátonyba futott. Mégsem mehetek vissza Európába sokokból. Először is az ottani telet nem élném túl. Aztán már túlságosan megszoktam a kötetlen, csavargó életformát. Végezetül pedig nincs pozíció. Nem maradok itt sokáig. Nincs állásom, és minden méreg drága. Kénytelen leszek visszatérni Szudán, Abesszínia vagy Arábia földjére, ahonnan hosszú utakra lehet indulni, Afrikába. Sőt, talán Kínába, Japánba. Ki tudja merre. Őszinte odaadással.
A Pikazeusz nyakán akár egy kisgyerek, szép Európa ring meztelenül, kerek karját a borzongó isten nyakára zárja. Rátévedez Zeus tétova szeme párja, virágos halovány arca a mennyei homlokra hull, szeme lezárul, megöli az isten csókja. Lágyhaját a hab lehúzza, és zsongol aranyos tajtékkal koszorúzza.
Családjának. Harer 1888. augusztus 4-e.
Kedveseim! Jó, ha összesen 20 európai van egész Abesszíniában, beleértve ezt a tartományt is. Láthatjátok tehát, milyen hatalmas területre vagyunk szétszórva. Még Harer az a vidék, ahol a legtöbben vannak, mint egy 10. Én vagyok köztük az egyetlen francia. Akárcsak én, néger gyerekeket oktatnak.
Isabel Rimbaud-nak, Marseille 1891. július 15-e.
Drága Isabellem, íme az, amit végső soron betegségem okának tartok. Az éghajlat Harerban novembertől márciusig hideg. Szokásom szerint alig vettem magamra ruhát, egy vászonnadrágot pamutinggel. Így tettem meg 15 vagy akár 40 kilométer gyalog és hihetetlen lovastúrákat a vidék meredek hegységeiben. Azt hiszem, ízületi gyulladás alakult ki a megerőltetés a hideg és a meleg miatt. A lábam és combom egyre fogyott, miközben a térd és hajlata egyre dagadtak. Megkövesedve vagy inkább megcsontosodva, fizikai és lelki állapotom pedig egyre romlott. Március végén elhatároztam, hogy útra kelek. Néhány nap alatt mindenen túladtam, persze veszteséggel. A merevség és a fájdalom miatt sem összvérre, sem tevére nem ülhettem. Így csináltattam egy függönnyel fedett hordágyat, amit 16 emberen vitt Szejlákba 2 héten keresztül. Az utazás második napján, mikor messzire elhagytam a karavánt, egy kietlen helyen eső lepett meg. Ekkor 16 órán át vízben feküdtem fedél nélkül. Mozdulni sem bírtam. Ez alaposan kikészítette. Útközben már nem tudtam többé elhagyni a hordágyat. Szejlákba összetörve bénultan érkeztem meg. Csak 4 órát pihenhettem, egy gőzös indult Ádenbe. Hordágyammal a fedélzetre kellett feljutnom, és a hajóhídra vetett matracon 3 napig étlenül szenvedtem a tengeren. Ádenben újabb hordágyas partra szállás következett. Aztán néhány napot töltöttem Tian úrnál, hogy üzleti ügyeinket rendezzük, és közben elmentem a kórházba, ahol az angol orvos azt tanácsolta 15 nap után, hogy sürgősen menjek Európába. Jó kívánságaimat küldöm. Rambo. Rózsás leander és csacsogó lótuszok árnyán az álmatag hévhattyú andalok lédáját öleli hószínű tiszta szárnyal. Ott küpriszjő, havas hasán lágy muha árnyal, tündöklő tompora szelíden gömbölyül, aranyló fény szitál a büszke mell körül. Különös ritka báj ragyog az égi nőben. Amott a vadverő Heraklész jár dicsően, iszonyú tagjain oroszlán bőre reng, rettentőn s nyájasan járja a végtelent. Emitt a fülletek holdfényes éjszakában álmodoz mesztelen, ékesen, haloványan, nagy kék haja nehéz hullámokban lebeg, egy driád nézi fönn a hallgató eget.
Tengerhajózási Társaság igazgatójához, Marseille 1891. november 9-e.
Igazgató úr, küldje el számomra az affinári szolgálat bérét Suezbe. Teljesen megbénultam, így szeretném, ha időben a fedélzete lehetnék. Mondja meg, hány órakor kell a fedélzetre szállítatnom magam? A tisztáson a szem csillagzó lágy mohát lát. A sápad szelénél engeti könnyű fátylát, s reszketve ül a szép Endymion elé, és csókot egy fakó sugárban dob felé. Nagy messziről zokog egy forrás régi láza, egy nimfa álmodoz, mellette karcsú váza, egy tünde ifjúról, kire a hab szakadt. Szerelmi förgetek dúlt itt az éjjel alatt, s a szentelt ligeten, nagy fák riadt homályán, sok felséges tagú, komorló, néma márvány, csízfészkes homlokú istenek figyelik. A végtelen világ ember szavait.
...1891. május 20-án Rambo megérkezik Marseille-be, ahol azonnal a Concepción kórházba szállítják. Május 22-én az orvos közli, hogy lábának amputációja elkerülhetetlen. Május 27-én kerül sor a műtétre. Augusztus 23-án az orvosok lemondanak róla. A rák egész szervezetén elhatalmasodik. November 10-én délelőtt 10 órakor a halál megszabadítja szenvedéseitől. Arthur Rambo, Napfény és hús. Közreműködött Kaszás Gergő és Schéfer Andrea. Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották.